Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia Oxival és Dáviddal. Ezúttal a Suicide Squad második részét fogjuk elemezgetni együtt, illetve egy kicsit így húzogattam Oxi bajszát, hogy mi lenne, hogyha kedveznénk kicsit a fiatalabb generációnak is, bár hozzáteszem, hogy mi is nagyra nőtt óvodások vagyunk, és ugyanúgy nézünk képregényfilmeket, horror, sci-fit, minden mást, és én mielőtt nagyon belemennék a dologba, nekem egy nagyon pozitív élményem volt ezt a mozit megnézni. Én be kell valljam, hogy szeretem a beteg filmeket, és kifejezetten szerettem az ilyen politikailag inkorrekt filmeket, amit kicsit polgárpukkasztok, bár nem tudom, hogy Oxi ezzel hogy vagy. Mármint azt az embert kérdezem, akinek a Rózsaszín Flamingó volt az egyik kedvenc filmje.
Hát a Rózsaszín Flamingó ugye John Watersnek egy korai zsengéje, és ott például abban már rendes történetet adott elő, melyik városnak is, talán Boston vagy Portland, ő mindig ugyanabban a városban forgat, aztán Portland, de lehet, hogy tévedek. Azon versenyzett két család, köztük az egyik nek a feje Divine volt, most róla nem mondom el, hogy mi volt neki a fő jellemzője, de hogy ki a legundorítóbb. És ott hát ki terebélyesedett a szexualitás perverziója című lexikonnak minden egyes epizódja. A Suicide Squad, vagy a Suicide Squad, az ez a kettes rész, még én már az egyes résznél is elég nagy gondba voltam, és jól mondja Dávid barátom, hogy én is nagyon szeretem ezeket a fantasy sztorikat, ezeket a szuperhősöket, bár nem ezen nőttünk fel, ugye a PIF magazint szoktuk emlegetni, azon keresztül jutott el hozzánk, ugye a Rahan, vagy a Dr. Justice, és még sok mindent, azért hallottuk már gyerekkorunkban, ugye ez a 70-es évek második fele, mondjuk már Supermanről, illetve Batmanről is talán, de akkor is ilyen nyugatról hazalopott, vagy hazahozott képregényekből, de nekem nem tetszett ez a Gyilkos Osztag 2, szerintem egy hiperfos, de ez az adás most ettől lesz érdekes, hogy a Dávid megvédi, hogy mitől volt nagyon jó, és én pedig kicsit ócsárolni fogom.
Na, akkor a fos küzd a jóval, vagy nem tudom. Még mielőtt belemennénk, ez tök jó, hogy elkezdted egy kicsit így a te gyerekkorod, ugye a 70-es évek második fele, nekem inkább a 80-as évek második fele, amennyi van köztünk, és én is emlékszem a PIF magazinra, meg hogy így le volt nejlonozva, ilyen tök új szaga volt, és mindig volt benne valami ajándék. Én emlékszem valami sárga fagylalt adagoló sztorira, ami benne volt ebbe a PIF és Herkules magazinba, de emlékszem a 80-as években megjelenő Pókember kiadásokra, illetve amikor a Batman című film volt a moziba, ugye, amit Tim Burton rendezett, akkor is már megjelent az a képregény, ami gyakorlatilag a film képkockáit tartalmazta, tehát Jack Nicholson-tól kezdve minden meg volt benne rajzolva. Én nem lettem akkor a képregény buzi, mint nagyon sokan, de szerettem mindig a képregény filmeket, és elérkezett az idő, amikor annyira telítődtem vele, ez az elmúlt 10 év, amikor is teljesen egyet tudtam érteni Martin Scorsese-vel, aki azt mondta, hogy ezek nem filmek. Mert bizonyos értelemben ezek nem filmek, szerintem ezek képregény filmek, illetve mozik, amik nagyon ritkán tartalmaznak mondjuk úgy, hogy fontosabb értékeket, vagy olyan, nem is tudom, ilyen magvasabb gondolatokat, de nem lehet kijelenteni, hogy minden képregényfilm szar. Tehát ebben meg ellene beszélek kicsit akár Coppolának vagy Scorsese-nek, mert például a Watchmen egyetemes gondolatokról szól, vagy a Joker egy kiváló társadalmi kritika, és azon belül egy lírai kamaradráma, amiről már ugye egyszer beszéltünk, vagy a Nolan Batmanje, vagy a Tim Burton gótikus világa, tehát hogy ezek jók. Ami nekem nem jó, az például pont a sokak által imádott Végtelen háború, én végtelenül untam. Tehát nagyon unom már a visszatérő gegeket, a gyermetek poénokat, a fingós röfögős cuccokat, a mindenkit összeeresztünk mindenkivel, hogyha a Superman filmet nézed, akkor ott zúzzák egymást a tábornokkal 30 percig, és lerombolódik minden. De már kurvára nem érdekel, hogy a 40. pofont kapja be Superman, mert tudod, hogy hiába ütöd a máját, a fejét, mindig vissza fog pattanni, és csak a kriptonittól döglik meg, de attól se, mert két résszel később visszahozzák, szóval, hogy nincs miért izgulni. És nagyon örülök, amikor néha előjön egy-két olyan különlegesség, mint például Guillermo del Toro-tól ugye a Hellboy sorozat, ami megint egy fricska, hogy feltámasztják a, nem tudom, a, hogy is van, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, hogy a szovjetek ugye a fő fegyverüket a nácikkal szemben, és a most nem akarok hülyeséget mondani, hogy magát a sátánt alkalmazzák ugye a nácikkal szemben, illetve más szörnyekkel szemben. Tehát vannak ilyen extrém őrült ötletek, amik mégis tudnak működni. Vagy vegyük például a Robert Rodriguez világát, ahol a film noir-t keveri a képregénnyel, illetve Frank Miller világát, vagy mit tudom én, amikor a görög mitológiát máshogy látjuk, ugye a Zack Snyder szemével, illetve megint csak Frank Miller szemével, és a termopülai csatát úgy ábrázolja, hogy a perzsák valójában ilyen orkok vagy szörnyek, ez nyilván jól is meg is értettek, mondjuk ezt megértem, de hogy tök szórakoztató, és érdekes, és izgalmas, és újszerű. És ugyanezt éreztem pár éve a Deadpoolnál, hogy végre nem olyan gyermetek poénok vannak benne, mint a Supermanbe, mint a Pókemberbe, mert Pókember egyre inkább egy ilyen tini sorozat lett, ilyen high school cucc. Jó, mindig is egy kicsit az volt, mert gyerekkoromban emlékeztem olyan Pókember filmekre, ahol idősebb újságíró volt, tehát nem, mármint úgy értve idősebb, vagy nem tínédzser. De egyre inkább annyira tínédzserre veszik, hogy még a Tobey Maguire-nél is pattanásosabb tökű gyerekekre cserélik, tehát ez a Tom Holland srác, ez azért egy ilyen, nem tudom, engem a Móriczkára emlékeztet kicsit mindig ebbe a dologba, és szegény Zendaya pedig egy csodálatosan szép lány, ő is így vissza van butítva egy ilyen kis taknyos középiskolásra. Szóval már várnék valami más vagányabb Pókember filmre, ahogy például a Deadpooltól megkapom, hogy pofátlan poénok vannak, végig röhögöm, és akkor elérkeztünk a Suicide Squadhoz, ahol meg egy annyira durva, nem is tudom, politikailag teljesen inkorrekt, béna szuperhősöket látunk, akiknek nyomja a ruhájuk, nyomik a szuperképességeik, és mégis valami iszonyatosan vicces kémia, egy ilyen piszkos 12-t látok magam előtt, gyépésekkel. Én nagyon élveztem, kíváncsi vagyok, hogy te miért nem.
Tehát először is hiányzik ebből a filmből az eredetiség. Én azon most agyaltam, hogy nekem ez miért nem tetszik. Egy csomó mindent most elmondtál, amit én is el akartam volna mondani akár, hogy miért nem, tehát miért üresedtek ki ezek a szuperhős filmek, és az első időszak, amikor ezek Magyarországra megérkeztek, azt hiszem azért volt szupermenes film is, ugye a Jack Nicholson féle Jokeres Batman előtt, de meg hát már előtte is ugye láttunk olyan filmeket, ahol olyan képességekkel rendelkező embereket, figurákat mutogattak a filmekbe, ami ehhez a világhoz hasonló. De ez nem a mi világunk. Ez a nem ahogy az európai, de a magyar mozinéző, vagy a magyar, hát nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát a magyar lélek az valahogy nem így képzeli el a, Pedig vannak ilyen meséink, és mert ez ugye ez mindig a mesébe, mesére utal vissza, és hát mondjuk el újra az ezredszer, hogy a meséket eredetileg felnőtteknek készítették, írták, alkották, meg csak később, mondjuk 150 éve, 200 éve vált a gyermekek szórakoztató műfajává. Tehát voltak a magyar léleknek szóló szuperhősök is, ugye nekem nagyon nagy kedvencem a Fehér Lófia, ahol ugye a Fehér Lófia elindul, és ott találkozik a fanyűvővel, vagy azzal a figurával, aki a sziklaköveket szétmorzsolja, és hát amikor ők elkezdenek bunyózni, de ezt olvastuk a Benedekelek, vagy nem tudom melyik mesébe is, hogy amikor így oda vágja a földhöz, akkor először csak mondjuk bokáig, térdig, majd derékig süllyed a földbe. Tehát ezek iszonyú erővel bíró szuperlények, és aztán itt, és ezen agyaltam, hogy miért nem jók ezek már ezek az új filmek, és rájöttem, és ezt tőled is nagyon sokat tanultam, most ugye a két évada megy, ez a 2020 filmodusza podcast adás folyam, hogy ha minőséget kapunk, ha olyan rendben, hát akárhogy nézzük, és ugye vannak fiatal tehetségek, akik iszonyú gyorsan, tehát akár egy Roberto Rodriguez, mikor berobbant, vagy a Tarantino a nagy kedvenc, és akkor már ugye a Scorsese, a Coppola, meg ezek már ugye mind meg az a hirtelen akartam a George Lucas, tehát ezek már letették ezeket az alapokat, hogy hogy kell valami nagyon-nagyon nagy monumentális dolgot művelni a vásznon. Tehát kell hozzá a nagyon zseniális rendezőalkotó, a nagyon zseniális, aranyos színészgárda, sztárok, akik nem attól sztárok, hogy mint manapság, hogy föl sztárolják őket, hanem attól, hogy baromi jók, nagyon tehetségesek. Ebből a filmből ugye ezt kivették, itt ugye inkább a trükkökre költöttek, ezt is tanultuk most már nem tudom, hanyadik évtizede a film szaklapokból, hogy egy filmre vagy van pénztárokra, vagy technikára, ha mind a kettőre, akkor az a bizonyos jó szuperprodukció. Nekem azért nem tetszik, mert nem eredeti, én nem tudtam rajta nevetni, én nem tudom, hanyadik percnél kikapcsoltam, akkor kellett lelkierő, főztem egy lecsót inkább, utána újra elkezdtem nézni, pár nap múlva borzalmas volt, és tehát egész egyszerűen nem szórakoztató. A legtöbb szuperhősös film nagyon szórakoztató a látványelem miatt. Tök jó érezni, hogy van, látunk egy olyan, aki egy közülünk, egy volt közülünk régen, vagy hát igen, kivéve Superman, és mégis olyan trükkökre, olyan csoda dolgokra képes, amit szívesen nézünk. Ez egy nagyon régi óhaja szerintem az embereknek. És sok ilyen volt most, én szeretek visszanyúlni a bibliai történetekig, és a Sámsont az minap valakivel beszéltünk. És ilyen volt, ő is egy szuperhős volt. Szuper ereje volt, neki a hajába volt az ereje, és mikor meg akarták őt fegyelmezni, akkor ahogy gyorsan valahogy sokan elfogták, akkor levágták haját, csak hogy nem volt ereje. Tehát ez mindig így volt, hogy mindig van gyenge
ugyanilyen
pont is.
Ugyanilyen a görög mitológia.
Hát ezért nem tetszik, mert nem eredeti, és én nem értem át ezt a humort, amit te átértél, de hát most akkor majd légy szíves, magyarázd meg, hogy mik azok a, mondjál légy szíves három jó dolgot, amit azért ez a film úgy adott, ahol olyan jó, erős, és nagyon nehéz lesz utána menni a többi utána jövőknek.
Ugye itt van egyrészt, amit mondtál arra reflektálva, ugye a görög mitológiában is vannak szuperhősök, akár Achilleus, és minden szuperhősnek van egy extra hátulütője, ugye itt a sarka, ami szintén hátul van, és hát ugye Suicide Squad, ez mitől annyira jó? Pont attól annyira jó, amitől az egy annyira nem volt jó. Tehát az első részt ugye más rendezte, David Ayer, és ott ugyan tele volt nagy sztárral, tehát volt benne Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, és mégis egy ilyen cool akarok lenni, menő akarok lenni, de valójában ilyen humortalan volt az egész, és ez minden, tehát teljesen az ellentéte. Egyrészt pont az fogalmazódott meg bennem, Oxi, hogy az akció jelenetei is sokkal maradandóbbak, mint a legtöbb képregény filmnek, tehát ez az óriási szem, ami így elhatalmasodik a filmbe, ugye egy ilyen gigaspoilerrel, ez a tengeri csillag, aminek egy ilyen szem van a közepén, engem a régi Ghostbusters-re emlékeztetett, amikor így megy a habcsok ember, és így rombol le mindent, és zseniális volt, most bocs, ilyen gigaspoilerek következnek, amikor ebbe a csarnokvízbe bekerülnek a végén a patkányok, és a patkányok belülről felzabálják az idegen civilizációt, meg ezek a finom politikai áthallások, hogy itt van egy ilyen demagóg rezsim, és akkor az amerikaiak be akarnak avatkozni, de igazából politikailag nem túl korrektek, vagy hát ők is ilyen emberkísérleteket végeznek, vagy igazából tudnak erről az egészről. Nagyon sok rétege volt, ahhoz képest, hogy ez egy képregényfilm. Nagyon tetszett a backstory-ja a patkányos lánynak, hogy Portugáliából származik az apjával, él ugye egy ilyen toronyban, kicsit ilyen meseszerű. Pont most voltam Portugáliában, úgyhogy felismerni véltem Portót, ezeket a nagy hidakat, és ilyen, már-már ilyen Notre-Dame-i toronyőrszerű romantika volt ebbe a patkányokkal teli toronyba, ahol az édesapjával koldusként éltek, és hát megint adott a filmművészetnek egy új baromi jó figurát, ahogy megszületett mondjuk Shrek, vagy a Galaxis őrzőiben megszületett Gru, itt megszületett a cápa ember, és hát a cápa ember, ha eredetiben nézed, ugye a Sylvester Stallone a hangja, zseniális, és itt most nem is tudom, hogy ki volt a magyar hang, de hát én beszartam minden jelenetnél, amikor ez megszólalt, vagy egy agysejtes párbeszédei, amiket folytatott emberekkel, meg igazából nagyon jó egysorosok voltak. Tehát nagyon régóta vágytam olyan jó egysorosokat hallgatni, amin felröhögök. Hát amikor az Idris Elba Galambos Péter hangján azt mondja, hogy hát szomorodnál meg, az egész mozi sírt a röhögéstől. Kár, hogy nem együtt néztük.
Igen, ez a azt hiszem egy hónapja is volt, hogy kijött egy Mr. Basta szám, és az a cím, hogy szomorodj meg. És nem értettem, hogy most akkor, mert mindig vannak ilyen új szlengek. Pestről jön nagyon sok, ezeket próbáljuk itt vidéken is magunkévá tenni, meg baromira korszerűen ezt biflázni, meg beépíteni a szövegünkbe, és gondoltam, hogy ez a szomorodj meg, ó, hogy szomorodnál meg, ez már megint csak valami új, amiből most nagyon sok van, és ezek ilyen jó pofa szövegnek tűnnek. Ezek szerint akkor Mr. Basta már vagy hallotta ezt, vagy ez egy menő volt, és a szinkron stúdióban ezt így fordították. Közben eszembe jutott az, hogy na, szóval ez a csillag, hogy ott küzdenek így, küzdenek úgy, nagyon követhetetlen a történet, nagyon szertágazó, nagyon sok név van már megint, nem bírtam követni, tök érdekes, hogy valahol valami végtelenül primitív szarnak veszem, de közben annyira bonyolult, hogy ki kivel van, kinek a kije, 4, 5, 8, 10, már 18 nevet kéne megegyezni, és ilyen senkik, nem karakterek, hanem ilyen valaki csak egy rajzolt figura, hát éppen Stallone a hangja, tök jó. És akkor a végén beraknak egy óriás teletabit, ez a tengeri csillag, és ez egy szörny. Hát basszus, nagyon gáz. Néha belenézek ilyen rajzszín csatornákba, hogy az unokáim nemzedéke éppen, ha az édesanyjuk engedi, mert nagyon megválogatja, hogy mi az a jó, amit nézzenek. És ha netán ilyesmiket, hogy miket néznek, hát basszus, katasztrofális. Jó, ne nézzenek Lókabókát, de persze nézzenek, meg is vettem nekik DVD-n, de hogy valami borzasztó nagy tömegben zúdul az emberekre ilyen nagyon ócska animáció, persze vannak nagyon jók is, felnőtteknek is nagyon jók vannak, ugye természetesen Family Guy, Beavis and Butthead és South Park rajongó vagyok, ezeket nagyon szórakoztatónak tartom, bár néha mindegyik elmegy addig a határig, és át is lép, ahol hát már kikapcsolom, mert már nekem is sok, de hogy itt szerintem nagyon át, én azt gondolom, hogy tehát ha már Stallone-nál vagyunk, Rambo, ez is egy valahol egy szuperhős, mert tényleg egyetlen egy fickó, ott már valami 40-50, 100-150 emberrel küzd a legelső részben, meg aztán a későbbiekben is olyan harci cselekményekbe vesz részt egymaga, esetleg egy-két ember segít neki, hogy gyakorlatilag azt gondolnánk, és egyszer azzal a klasszikus egyszer késsel, aztán persze szerez más fegyvereket, hogy azt gondolnánk, hogy ez biztos valami emberfeletti képesség. És nincs már az a fantázia, Hollywood, én azt gondolom a hollywoodi forgatókönyvírókból, és ilyen katyvasz, ilyen összedobálják a lekvárt a rántott hússal, egy bödönbe teszik a sertészsírt és a M&M's cukorkákat, és így kavarják össze-vissza, és az egész egy ilyen nagy... Én nem értem ezt az egészet, hogy hogy lehet az, hogy van... Mert ugye az alaptörténet egyébként jó, és akkor mindjárt befejezem, átadom a szót, hogy azt találták ki, ez még ugye a Batman-es korszakból indult ez a felvetés, ha jól emlékszem, hogy ezek a szuperhősök, mikor beavatkoznak a társadalom életébe, tulajdonképpen törvényt szegnek. Ez ugye a Batman Dark Knight-ba ki is csúcsosodik, hogy igazándiból Batman is egy bűnöző, le kell csukni, hát azért csak a rendőrség, talán a katonaság dolga, hogy rendet tegyen, ha mondjuk vannak már ilyen fegyveres bandák. Egyébként meg kell nézni, hogy most Portlandbe éppen mi megy az Antifák és a Proud Boys csoport között. Gyakorlatilag már csak éles fegyvert nem használnak, de azon kívül mindent, a gásprét, a gumibotot, a pajzsokat egymás ellen nap, mint nap küzdenek. Na de... Öngyilkos osztag azt találta ki, hogy nem a szuperhősöket kell erkölcsileg megítélni a film során a nagy szereplőknek, a közönségnek, vagy bárkinek, hanem onnan indulnak, hogy ezek alapvetően bűnözők. Egy börtönből a kormány, a CIA vagy valaki, egy speciális centrum, akkor hozza ki őket, ha az adott küldetést elvállalják. Tehát itt már a rendező onnan indít alapvetően, hogy a hatalmasságok, a politikai háttércsoportok olyan kommandókat alakítanak ki, ilyen az öngyilkos osztag az első részben is, egyébként az nekem azért még valahogy úgy tetszett, természetesen Will Smith és egyebek miatt, akit említettél, jobb színészek, hogy onnan indulnak, hogy ezek börtön töltelékek, gyilkosok, a társadalom fő ellensége, ezeket nem szabad kiengedni. De tudjuk jól, már több régebbi film, hogy ezeket igenis néha használták, amúgy is a valóságba bevetették, sokszor tudva, hogy úgyis meghalnak. Itt is ez a kiinduló pont, egy rohadt jó indítás. De basszus, és akkor jön ez a pöttyös ember, aki ilyen konfettiket lő ki a kezéből, és ettől úgy mások úgy arrébb gurulnak, vagy én nem is tudom, így robban az egész, tehát ilyen Jézus már. Dávid, ne, ez tényleg olyan, mint valami rossz álom. Tehát én ilyen hülyeségeket szoktam álmodni. Bocs.
Tök jó, hogy nem értünk egyet, csak szerintem az is számít, hogy az ember milyen állapotban néz meg egy filmet. Tehát én amikor először láttam az Ötödik Elem című filmet, én így egy baromi nagy hülyeséget érzékeltem, és nem értettem, hogy Bruce Willis hogy vállalhat el ilyen szarfilmet. Bár úgy ültem be, nem Bruce Willis miatt ültem már be akkor se, tizenévesen, hanem tudtam, hogy ez egy Luc Besson film, csak más volt az elvárásom. Viszont itt pont az ellenkezőjét érzékelem, mint amit te mondasz, tehát hogy azt érzem, hogy nagyon jók a karakterek, tök jól ki vannak dolgozva, nem úgy, mint az első részben. Az első részben tudtuk, hogy a Joker ez Joker, Harley Quinn ez Harley Quinn, és maximum Harley Quinn maradt meg. A Will Smith az annyira nem maradt meg, hogy el is felejtettem, és nem azért, mert Will Smith nem jó színész, hanem mert nem volt megírva a dialógia, nem volt megírva a backstory-ja. Itt mindenkinek van háttértörténete, mindenkinek vannak gyengeségei, itt nem csak szuperhősöket látok, hanem embereket látok, és tény, hogy gazdagon merít bizonyos filmekből, köztük például a Menekülés a New Yorkból című Carpenter filmből, ahol ugye arról szól a film, hogy aki nem látta, hogy ugye be kell mennie Kurt Russellnek, a tökös csávónak, félszemű ürgének, hogy New Yorkba is ki kell hoznia egy politikust, teszem az elnököt, a legnagyobb Czóreszből, és itt ugyanez van, hogy beküldik ezeket az embereket, és be van építve, hogy Kurt Russell fejébe is valami csip, ami felrobban, hogyha nem azt csinálják, amit a főnök kér. Tehát például ez csak egy utalás, de tele van a film ilyen intertextuális, meg popkulturális utalással, de emellett azt tetszik, hogy a karakterek, például az említett pöttyös cucc, amire mondod, hogy fasság, igen az, tehát hogy ez egy direkt gagyi szuperhős, de hát az mekkora, hát arról nem beszélni, hogy mindenkit meg akar ölni, mindenkit utál, mert mindenki be az anyját látja. Tehát pszichológizál a film, hogy mindenki be az anyját látja, és hát sírok a röhögéstől, amikor átvágnak az ő szubjektívére, és látod az összes szuperhőst az anyjaként, tehát hogy a kihízott ruhába, vagy a feszül rajta a lemez, vagy a fején van az a nem tudom, ágytál, vagy azt hiszem így fogalmaznak, meg hát a vége, gigaspoiler, amikor a szörny helyett is az anyját látja, ahogy a 140 kilós nő lebontja a házat, hát nekünk potyogtak a könnyeink, tehát a moziban annyira röhögtek az emberek, hogy leestünk a székről. Én nagyon ritkán tapasztalok ilyet képregényfilmnél, a Deadpoolnál fordult ilyen elő, és érdekes, hogy pont a másik filmet, a mindjárt mondom, most nem jut, a Free Guy-t néztük, azt hiszem két nappal később, és ez egy szórakoztató videójátékfilm volt, de hát negyed annyit nem röhögtünk rajta. Tehát itt tényleg annyira pofátlanok voltak a poénok, hogy nekem tényleg egy ilyen önfelett szórakozás volt, és a karaktereket még szeretni is tudtam, nem beszélve olyan pofátlan nyitó jelenetről, amit még soha nem láttam képregény filmbe. Megint spoiler, és most már tényleg úgy álljatok léci ennek a podcastnek, hogy mi spoileresek vagyunk, hát ez van. Szóval, hogy lehet úgy indítani egy filmet, hogy kinyírod az összes főhőst az elején. Zseniális.
Igen, ezt én is, én ezt bekajáltam fúra, hogy na, megy a film, hát, ahogy említetted is, jó alul múlták a szereplőket, tehát mindenki kicsit ilyen gyengusz lett, de hát mondom, biztos ez lesz benne majd az erősség, hogy ezek a gyenge figurák, ezek megtanulnak küzdeni. Most tényleg ide rakom, mert ez meg egy jó ellenpélda, megnéztem Na hát ugye múltkor beszéltünk a dzsungeltúráról, hasonló, hogy a digitális trükkök megzabálták a sztorit, és egy ilyen gagyarák irányba elment minden, jó? És megnéztem a Lara Croft legutóbbi részét, nem tudom, ez egy új rész, a Netflixen találtam, és hát kurva jó szórakoztam, és ugye én láttam az Angelina Jolie féle régebbi verziót, és itt pont ízléssel tettek bele annyi digitális trükköt, amennyi kellett ahhoz, hogy azok az érdekes helyszínek, ugye ez egy női Indiana Jones sztori, és egy ilyen régészkedéssel összekötött egy ilyen misztikus kalandfilm, és rengeteg akciójelenet van benne, de nem nincs túl látványozva. Tehát nem emelkednek ki a habokból olyan víziszörnyek, amelyek ugye a Jack Sparrow féle sztoriban látunk ilyet, hogy hát ott már azért ez egy fúrófej 5000, mit tudom én, milyenes nagyításba, közelről, vagy tehát nincsen eltúlozva semmi, hanem az alkotók valahogy arra gondolhattak ott, és kevésbé az öngyilkos osztagnál, hogy a valósághoz is, mindig, a valóságban is mindig vissza kell rángatni a nézőt. Igen, az öngyilkos osztag kezdő csapata, akire azt gondoljuk, amit mondtam is, hogy bekajáltam, hogy ők lesznek azok a hősök, akiket most két órán keresztül nézni fogok, hogy küzdik át magukat rengeteg akadályon, és a végén hogy győznek. Hát túl hétköznapinak tűntek, vagy nem tudom, de ez egy jó kis szopatás volt, igen, mindent, egy kivételével mindent kinyírták, a Margot Robbie féle Harlequin élte csak túl, ha jól figyeltem az egész action, és aztán valahogy megérezve, hogy az első részben még mindig a Margot Robbie-nak a figurája volt a legerősebb, amit ő megformált, ez a egyszerre szadista, egyszerre túlszexuális, egyszerre nem igazán, nekem legalábbis nem igazán humoros, de hát látható, hogy humorosnak szánt nő, és persze nagyon szexi női figura, egy női Joker, ez hogyan viselkedik a következő részben, és ezt mentették át ebbe. Ő volt, és akkor neki külön szántak itt jeleneteket, hogy ott hogy nyír ki egy pasit, ilyen nagyon kimódoltan, lassan, türelmesen, mint egy Tarantino féle filmben. Hát, na, szomorú vagyok.
Oxi takonylabdái célhoznak. Én szerintem most rossz filmet bántasz, mert ez tényleg sokkal bátrabb, mint a többi hollywoodi alkotás, és követve a különböző ilyen írósztrájkokat, meg produceri keményítéseket, mint például a Star Wars Solo részben, ahol a humoros rendezőpárost kicsinálták, és gyakorlatilag a biztos kezű iparos Ron Howardot behozták, és befejezte a filmet. Ezek egy rossz hollywoodi stúdió idejét idézik, és ez a fajta nyitottság, amit a Suicide Squad 2-vel csinálnak, ez szerintem ez a jövő, tehát hogy merni kell hagyni az alkotókat szárnyalni. Lehetnek belőle bukások, igen, az üzleti életben próbálják minimalizálni az üzletemberek a bukást, de mégiscsak ezt úgy hívjuk, hogy filmművészet, még akkor is, ha ipar, és ahhoz, hogy zseniális dolgok szülessenek, kell kockáztatni. És a Suicide Squad az olyan szempontból kockáztat, hogy hát a fiatalokat ugye teljesen elveszti már, mint hogy korosztály szerint, tehát fröccsög a vér, ömlenek a belek, káromkodnak, tényleg egy ilyen nagyon beteg mozit nézünk, mégis ez egy nagyon jó bűnös szórakozás volt számomra, és hát a menyétember, vagy mi a franc az elején, akit így finoman megkérdezik, hogy valaki megkérdezte, hogy tud-e ez a szuperhős úszni, vagy ez a mennyét úszni, és ez ott gyakorlatilag a film elején megfullad, és utána a film végén kiderül, hogy mégsem fulladt meg kiköhögi a vizet, de utána meg úgy indul el, mint egy 90 éves néni az ágytálér, tehát az valami zseniális, tehát hogy mármint nem az, hogy a 90 éves néni az ágytálér megy, hanem az, hogy ilyen fajta érzékenység és humor van belecsempészve ebbe a filmbe. Másrészt mondom, hogy ez az óriás szem, ez az óriás csillag, meg az, hogy ezek így rátapadnak a fejre, nyilván idézi az Alien filmeket, de megint csak egy érdekes húzás volt, és emlékezetes akciójelenet, míg ha azt mondod, hogy a Superman találkozik a Batmannel 100, vagy a Amerika kapitánya télkatonájával, vagy ízé, azoknak a filmeknek az akciójeleneteit nem tudom megjegyezni, hogy az Aquaman se bírom annyira felidézni, mármint azokat a, és most nem a DC-t fikázom, vagy nem a Marvel-t fikázom, hanem alapvetőleg azt, hogy a 80-as években, amikor mentek ezek a filmek, amiről mi mindig visszanyúlunk, mint a Vissza a jövőbe sorozat, amiről remélem egyszer csinálunk egy külön podcastet, az Indiana Jones-ok, vagy akár a Star Wars-ok, az Alien tetralógia, vagy a Predátorok, ezek tele voltak olyan ikonikus jelenetekkel, olyan, most csak mondok egy példát, a bolygó neve halálba, a kislány áll a kis, nem tudom, maciával, vagy miével, és a háta mögül a csatornába kiemelkedik a nagy szörny. Egyszerűen egy olyan kép, amit nem felejtesz el. Vagy Spielberg Cápájában, amikor a halászt már bezabálja a kurva nagy cápa, tehát már süllyed a hajó, nem tud hova süllyedni, csúszni, és belecsúszik a cápa szájába, az meg így árárárá így bedarálja. Olyan horrorisztikus, pedig az egész film egy ilyen, ma már egy ilyen kaland horror filmnek tűnik a cápa, de az a rész, ez még mindig üt, tehát az tök mindegy, hogy eltett 45 éve, az üt. És ebben a képregényfilmben nem azt mondom, hogy ilyen ikonikus jelenet fejlődött, csak azt mondom, hogy emlékezetesebb volt benne 2-3 jelenet, mint sok száz ilyen Marvel-es DC-s cuccban. Úgyhogy mondom, engem megvett, és azt gondolom, hogy a Deadpool mellett egy olyan franchise vagy sorozat van, ami szabadszájú, politikailag inkorrekt, jók a karakterek, jók a dumák, én szeretem ezt nézni, szóval, hogy ezzel nincs bajom, szerintem valószínűleg a Scorsese-nek ez se tetszene, ahogy neked se, Oxi, de ennek azt gondolom, hogy azért van helye az univerzumban.
Hát a Scorsese-vel egy kocsmába járunk, ő mindig fröccsözik, én meg persze sörözöm. Van egy magyarázat, lehetőség erre az egészre. A börtönben, ezt nem is tudom melyik ismerőstől hallottam, következő a helyzet, amikor mondjuk van 6 fickó egy cellában, bekerül valami új ember, de lehet, hogy egy régi, mindig figyelik, vagy hallgatják, hogy beszél. És ha választékosan jól beszél, és ilyen színes dolgokat a kinti eseményekről el tud mondani, akkor megkérik, hogy meséljen el valami erotikus történetet. Az, hogy miért van erre szükség, azt talán mindenki kitalálja, ugye ez inkább egy esti program villanyoltás után. És ezeket az embereket állítólag, de ez lehet, hogy csak egy rossz legenda, vagy nem tudom, félremagyarázták, de tök ide passzol, ezeket nem bántják annyira, vagy nem tudom mennyire, és ezeket ilyen becsben tartják. Na most ez az egész szórakoztató ipar erről szól. Ha valaki jó el tud mesélni egy kitalált történetet, vagy egy olyat, ami meg esett, és jól ki tudja színezni, és érzékletesen előadja, az jó, az élvezetes, itt most lehet érteni az egészet talán. Itt tartunk most ennél. Én, számomra ez abszolút élvezhetetlen volt, ez a öngyilkos osztag. Én nem tudtam nevetni azokon, mondott, hogy sikítva röhögtek az emberek a moziba. Én ezzel egyáltalán, én már a Deadpoolon se tudtam nevetni. Én a Batmanen nevettem, amikor ott is voltak azért durva poénok, tehát van a morbid poénnak is egy bizonyos szintje. Itt én egy iszonyú kiégést érzek, ez lehet, hogy egy generációs probléma, hogy most múltkor újra kielemezték, hogy akkor most ki az Y generáció, ki az Z, stb. Én itt megtudtam, hogy, és mindjárt mondom, mert ezt valahol föl is írtam, hogy melyik generáció vagyok. Tehát én itt megtudtam, hogy én az X generáció vagyok, ugye Billy Idolhoz hasonlóan, X generation, és ez az új generáció, aki 97 után születtek, a Z generáció, valószínűleg nekik készült ez a film. Én már nem értem azt a nihilt, mert én ezt nem látom másnak, mint egy üres dolgot. Én az a baj, hogy én Chaplinen nevelkedtem, meg olyan, tehát én Alfonzón nevelkedtem, de szerintem te is egyébként ezeket nagy becsbe tartod. Hát valahol lehet, hogy itt sikkadnak el ezek a poénok, lehet, hogy ezek tényleg viccesek, én ezen egyáltalán nem tudtam nevetni. De mondom, oda jutok, tehát ez a... Van ez a Talking Blues nevű kiinduló pont a zenébe is, ezt mikor szoktuk elemezni, hogy igazán, hogy honnan indultunk el, vagy honnan indultak el a pofázós csávok, és erről az Allen Ginsbergék is beszélnek, hogy a Neil Cassidy egy egész éjszakán át tudott beszélni megállás nélkül. Ez a Storyteller nevű dolog talán, lehet, hogy nem jól mondom. De az a lényege, hogy el kell tudnod mesélni valamit jól, ha túlcsicsázod, ha izzadságszagú, akkor ilyen lesz, de tény és való, a Teletubbit is nagyon-nagyon sok gyerek szerette, ez egy népszerű sorozat volt bizonyos szinten, aztán ugye jöttek a kritikusok, hogy elnézést, de ez egy baromi bugyuta, és nagyon üres, semmit mondó, és ciki, nem építi az emberi szellemet, már a gyerekek szintjén, és nem szórakoztató, és nem tanulságos, blá, 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 és ez ide is vonatkozik. De ettől függetlenül mondom, lehet egy olyan generációs diffi, hogy én ugye egy X generációs tag vagyok, 66-os vagyok, és akik 97 után születtek, azoknak ezek bejönnek, ezek, én azt veszem észre, hogy ilyen snasszabb, tehát az, aki most egy marha nagy figura egy adott filmben, egy kitalált alak, és ide nem számítom például Jack Sparrow-t, mert az szerintem nekünk is üt, mert a kalóz történetek, ugye mi még láttuk azt a Walter Matthau féle kalóz filmet, ahol ő szerepel talán fiatalként egy kalóz filmbe, tehát a kalózok, vagy a Kabir Bedi fekete kalóz.
Román Polanski
filmje. Vannak bizonyos jól elkészített alkotások, hogy teljesen jó, minden generáció érti. De hát uram, bocsán, rejtelmes sziget, vagy rejtélyes sziget, vagy kincses sziget, bocsánat, tehát ugye vagy a Verne Gyula könyveknek a fantázia világából indulhatunk ki, sokszor onnan indítják az egész ilyen fajta művészetet, irodalmat, filmművészetet is. De mondom, a jó példa volt az új Lara Croft. Tehát ugyanez a sztori, kell egy szuperhős, ugyanolyan átlagember, ott ugye egy tini lányról van szó, akit az elején egy boxmeccsen baromira elpáholnak, most nem akarok egy másik filmet csak így belehozni, de szoktunk ilyet. Ott például nagyon jól szórakoztam, pedig tulajdonképpen az is egy ilyen pattogatott kukoricás, kólás film volt, tehát egyszer meg kell nézni, ott kell rajta szórakozni, izgulni, tök izgultam, hogy pedig az, hogy már láttam pár filmet, de rendesen így elragadok magával. Hát itt az volt a bajom, itt én egyébként nyitott vagyok mindenre, sajnos nem ragadott meg, de Dávidot szoktam ilyenkor faggatni, vagy segítségű hűnő, hogy ugyan hova vezet ez, akkor legyen ez a kérdés, hogy ha ez egy trend, hogy leviszik a figurák szintjét, már nem is szépek, ugye, hát ez a cápa ember meg kifejezetten ilyen kétséges. Tehát ugye a Galaxis őrzőibe volt, hogy valami kis szőrmók állat szerepelt az eredeti húsvér színészek mellett, egy digitális kis zsebszörm.
Az a Bradley Cooper volt, és a Vin Diesel volt a Gru.
Hogy hova vezet ez? Van ez egy új trend, egy új irány?
Én szerintem igen, tehát hogy behoznak olyan színészeket, akik akik képen nem jelennek meg, hanem ugye hangot adnak, hiszen ez részben azért már animációs film, és részben húsvér, és mint tudjuk, nagyon szeretik az emberek az animációs figurákat, tehát pont az említett Gru, és hát tényleg sorba jönnek ezek a színészek, hogy Vin Diesel mennyire vicces, hogy mindig csak ennyit mond, hogy én vagyok Gru, és az a Vin Diesel. Vagy tényleg az említett patkánya, vagy nem is tudom, patkány mosómedve, jaj, hú, most a rajongók kit csinálnak, fogalmam sincs, milyen állat, ugye, hogy a Bradley Cooper, vagy itt, hogy a Sly a cápa, szerintem nagyon jó. Minden esetre kérdés, hogy biztos, hogy el tud mozdulni a filmművészet egy olyan irányba, amikor már a mi generációnk is ledobja teljesen magáról, ahogy te mondod. Én még hál' Istennek úgy érzem, hogy ebbe a generációba is benne vagyok, meg a tiédbe is, valahol félúton, és én még ezt is tudom élvezni, mert ebből ezt minőséginek érzem. Az általad említett Lara Croft sorozatból szerintem egyetlen Lara Croft film sem jó igazán. Az Angelina Jolie-sban nagyon sok a gagyi trükk, és nem is jó a története. Angelina Jolie viszont istennő, azt tudjuk. Viszont az új Lara Croftban nekem az a bajom, hogy a színész választás, a casting szerintem elhibázott, tehát nekem Fassbinderné nem Lara Croft, színné gyúrta magát, de akkor sem, tehát egy 40 kilós nőről nem hiszem el, hogy lever mindenkit, és erre lehet mondani, hogy az Angelina Jolie se sokkal több, csak benne valahogy érzed azt az Amazont. Itt sajnos az Alicia Vikander ezt nekem nem hozza, meg nincsenek is igazán olyan jelenetek, amik megmaradnak, nincsenek jó egysoros poénok, tehát most ellenet kell mondjak, de pont az hiányzik belőle, ami ebbe a filmbe például pofátlan és tök jó, tehát én pont fordítva értékelem ezt, és ugyanakkor sokkal egységesebb, ahogy mondtad, tehát az Angelina Jolie filmekhez képest sokkal kevésbé gagyi, tehát sokkal inkább működik, de nekem még ebben is sok egy picit a digitális trükk. Viszont a Suicide Squadnál elfogadom a digitális trükköt, mert egy képregény film, tehát át tudok lendülni, ez olyan, mint a Sin City-nél elfogadom, hogy minden mű lesz, minden fekete-fehér lesz, és minden egy ilyen műfilm-noáros világban játszódik. Ugyanúgy, hogy elfogadom, hogy a Csillagok háborújában meg a csillagrombolónak lesz hangja, pedig tudjuk, hogy az űrben nincs hang. Tehát elfogadom a játékszabályokat, és így tök jó, tehát így élvezem. De el tudom fogadni azt is, hogy valaki meg nem tud az elejétől rákapcsolódni ezekre a karakterekre, nem voltak szimpatikusak, bugyuta volt, vagy nem tudom, nem tetszett a poén. Én mondom, én ezen tök jól szórakoztam, ahogy a Machete filmeken is tök jól szórakozok. Nem tudom máshogy megfogalmazni, csak úgy, hogy ez egy bűnös élvezet, ami igazán nagy értékkel nem rendelkezik, de az, hogy jól kikapcsoljak, azt adja. Mit szólnál hozzá, ha értékelnénk?
Megváltás lenne számomra.
Én mint képregény film, erre egy 9-est adok.
Én ugye az előbb vicceltem, mert persze azért valahol csak eltöltöttem az időt, és köszönöm ezt az ajánlatot, hogy nézzük meg ezt a filmet. Két apró dolgot még hagyd tegyek hozzá, tök érdekes volt az egyik, hogy észrevettem, hogy a filmben ugye van egy nemzeti lobogó, amit itt-ott használnak, mert bemennek egy idegen országba. Ez kérem szépen nem más, ez a zászló, mint Románia zászlója, 45 fokkal balra eldöntve, ezt külön így kiedzeteltem magamnak. A másik meg csak egy érdekesség, hogy a szadista hatalom különböző embereket kínoz ilyen titkos laboratóriumokba, uram, bocsa, ellenzéki újságírókat és politikusokat, lázadókat. Ezzel együtt én akkor adok inkább egy 4-est.
Áú. Na jó. Oké, hát akkor ez egy nem a 2020 film odüsszeia számára egy közepes film lett a vége, pedig szerintem tényleg sokkal jobb, mint a legtöbb képregényfilm. És akkor nem maradt más hátra, mint a szolgálati közlemény. Előtt még annyit elmondunk, hogy a honlapunkkal van egy kis gebasz, valamiért minden egyes epizódra egyelőre ugyanazt játssza le, tehát a legutolsó kritikánkat, amit épp csináltunk, csak azt tudjátok egyelőre meghallgatni, de nem sokára a fejlesztők istenei összefognak, és lehet, hogy minden egyes eddigi elkészült podcastünket, mind a 40 adásunkat meg tudjátok hallgatni, és Oxi mindjárt megmondja, hogy hol tudjátok addig is hallgatni, ha nem a honlapunkon akarjátok ezt megtenni.
Így van, 2020 filmodusza a néven, rengeteg helyen vagyunk megtalálhatók, hát sorolnám is. Elsőként akkor legyen a YouTube, a Facebook, mind a két helyen nagyon várjuk az interakciókat, a lájkokat, a kommenteket, de ugyanígy megtalálhatók vagyunk ilyen néven, hogy 2020 filmod össze a Spotify-on, az Apple Podcast-en, illetve az Instagramon is. Anyavállalati weboldalunk címe könyvkultúra.kelló.hu, itt van egy rovat, a Bibliopod, ide kattintva ugyancsak meg lehet hallgatni a két évad összes adását, tehát semmiről nem maradtok le, de ez ugyanígy van a YouTube-os csatornánkon is, tehát, illetve a fent említetteknél is. Aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, azt nagyon várjuk, nagyon megköszönjük, címünk 2020 filmodüsszeia@gmail.com.